Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
A vonal túlsó végén Katona Csaba történész, a vele folytatott beszélgetésünk munkacíme pedig, hogy és akkor jött a bécsi gyors.
Szerusztok, jó reggelt kívánok!
Majd tanult történész szakértőn kifejti, hogy miért, miről is van szó, de még egy gondolatot légy szíves, mert engem leszavaztak a kollégák. Én nagyon szívesen beszéltem volna Austerlitzről és vagy Königgrätzről, mert ott jártál. Mi a, ki nyert az idén?
Hát sajnálatos módon idén a franciák megint behúzták a történelmi tényeknek megfelelően a csatát, de jelzem, egy fél órával, 3-4 órával hamarabb is ért véget, amiben szerepet játszhatott a kicsit kedvezőtlenebb időjárás, de az is lehet, hogy tanultak a tavalyiakból, és nem akarták ismét elveszíteni a csatát minden esetre. Ha csak a tavalyit meg az időjét veszem, egy-egyre állunk.
Oké. Ráférne jó magyar bakák személyébe az erősítés a koalíciós csapatokra, de ezt majd később megbeszéljük adásokkal.
Szeretettel várunk jövőre, nem tudom, hogy
egy szurony rohamra indulnék, az az igazság, nagyon szívesen. Na!
Három kiváló katona volt velünk a buszon, ők derekasan harcoltak.
Helyes. Minden elismerésem az övék a kollégákém. Na! A bécsi gyors és herceghalom.
Hát a bécsi gyors és herceghalom, ez ugye egy tragikus esemény, sorra fogunk most emlékezni, mert hát 1916-ban történt december elején az a vasúti katasztrófa, ami a mai napig a magyar vasút történelem legsúlyosabb, legtöbb áldozattal járó szerencsétlensége vonatban esete volt, amit le lehet akár úgy is írni, hogy összeütközött két vonat, de ez nem igazán ütközés volt, mert hogy az egyik, nevezetesen a bécsi gyors, az a másik rázva induló kisebb vonatot valósággal kettészelte, és hát ennek a tragikus következményeit azt körülbelül el is lehet képzelni. 72 halottról tudunk, és ez borzalmas szám. Tehát, hogy egy vasúti ütközésnek következtében ennyien haltak meg. Egy bonyolult és összetett történetről van szó. Azzal veszi a kezdetét az egész, hogy 1916. november 21-én meghalt Ferenc József, és természetesen ez az egész osztrák-magyar birodalmat, az egész osztrák-magyar monarchiát megrendíti ez a hír, hiszen addigra már ő ugye a szeretett uralkodó lett, az az ember, aki évtizedek óta semmit nem változott. Kicsit hasonló volt akkoriban a szerepe, mint gondoljuk bele most Erzsébet királyné. Nemzedékek születtek, nőttek föl, és ott van a királyné. Minden változik, csak ő nem. De Ferenc József is meghal, és november 30-án sor kerül Bécsben van a temetésére. Na most természetesen Budapestről is rengetegen indulnak el, külön vonatokat indítanak, kettőt a nyugatiból, egyet a keletiből. Ezek ingyen szállították a erre felülő embereket, de természetesen ez nem úgy volt, hogy bárki felmászhatott rá, hanem itt névre szóló helyek voltak. És ezek a vonatok a temetés után pár nappal visszaindultak. Na most az egyik ilyen vonat, nevezetesen az, amelyik a keletibe tért volna vissza, az egyik ilyen bécsi külön vonat, bécsi gyors, az Komáromnál, ugye ez a Győrnél a következő történt, hogy ketté választották. Tehát egész egyszerűen a külön vonatok miatt a régen felújított, régen nem karbantartott vágányok szerte a Dunántúlon túl zsúfoltá váltak, tehát egy ilyen tumultus alakult ki. Ezt a vonatot ketté választották, és a kettes számú vonat az 22 kocsiból állt. Itt jelezném, hogy ezen a vonaton utazott egyébként Hazai Samu, az éppen regnáló honvédelmi miniszter is egy külön szalonkocsiba. Ő azonban nem akart éjszaka megérkezni Budapestre, ezért leválasztotta a kocsiját erről a vagonról, és hát jó esélyed mentette meg az életét. Egyébként, ha már az ő személye szóba jött egy mondat erejéig, érdemes arra is kitérni, hogy zsidó származású emberről beszélünk, hogy katonai pályát választott, és aztán ugye a monarchia, a Magyarország honvédelmi minisztere volt, de ezen érdemes elgondolkodni, hogy a sablonok ilyen könnyen megborulnak, ha jobban megvizsgáljuk a történelmet.
Hát szerintem, hogyha a monarchiát megvizsgáljuk jobban, amit úgy csak így éppen, hogy felszínt kapargatva kapunk meg a történelem leckéken az iskolában, akkor nagyon sok ilyesmi kiderül.
Így van, pontosan. Tehát természetesen vannak mondjuk úgy, hogy jellemző trendek, de a monarchiában azért volt átjárhatóság jó és rossz irányban egyaránt. Úgyhogy ez egy iskola példája ennek. Egyébként 1919-ben például Esztergomban az a tábornok, aki szintén a katonáival úgymond a igyekezett a rendet fenntartani, őt úgy hívták, hogy Kornháber Samu, szintén zsidó származás volt, és még sok ilyet lenne sorolni egyébként. Na de hát vissza a vonathoz. Ez a 22 kocsiváló külön vonat, ez Herceghalomhoz érkezett, olyan hajnali 0 óra 20 és 0 óra 30 között, és 76 km per óra sebességgel közlekedett, amit rekonstruálni lehet, akkor, amikor észrevette, hogy a előtte levő vágányon éppen megpróbál az egyik vágányról a másikra áttérni egy másik 18 vagomból álló szerelvény. Most ennek az volt az oka, mennyire utólag megmosolálni lehet, hogy összesen három vágány volt Herceghalomnál, az egyiken egy teherkocsi állomásozott, és hát egymás után jött két vonat Bécs felől, ez a miénk volt a második, ez a 22 vagonos, és úgy gondolta a vasúti tiszt, hogy át tudja engedni az első vonat után, amelyik elment már, a gráci vonatot az ellenkező irányba. Ez sajnálatos módon tévedett. Amennyire kiderül, itt szerencsétlenségek tömege játszott, tehát a tévedések tömege játszott szerepet.
Abban de akkor, akkor emberi hiba okozta, ugye?
Emberi hibák.
Ja, aztán hibák.
Így lehet megfogalmazni, hiszen nem lett volna szabad 5 perc különbséggel egymás után elengedni már Győrből sem a ketté választott bécsi vonat két szerelvényét. Ezzel kezdődik. Nagy valószínűséggel hiba volt a jelzőssel is, hiszen az nem jelezte Herceghalomnál, a villogással volt probléma, hogy tele van a vágány, de hibázott a mozdonyvezető is, mert annak ellenére, hogy nincs jelzés, ilyenkor lassítani kell, ő pedig ezt elmulasztotta. Tehát tényleg emberi hibák tömege. Ez egyébként utólagos vizsgálatok tárták ezeket föl. Itt azért megemlíteném azt is, hogy az a két ember, akit leginkább a terhére rótták a cselekményeket, tehát Müller Wendel, aki Herceghalmon volt állomásfőnök, illetve Vida János, aki pedig a bécsi vonatot vezette, ők milyen sorsra jutottak, és tragikus mindkettőjük esete, Müller Wendel megtébolyodott, és a országos elmegy úgyintézetbe került, tehát ennyire nem bírta feldolgozni szerencsétlen ember azt, ami történt. Noha nem lehet egyedül az ő hovására írni, ezt az egészet, ez világosan kiderült. Vida János pedig többször is öngyilkosságot is érelt meg. Szerencsére ezek nem sikerültek, de azt gondolom, hogy ez is mutatja az emberi tragédia nagyságát. Viszont visszatérve az ütközésre, pontosan akkor futott vele, némiképpen már persze lassítva, mert a kéziféket igyekezett behúzni Vida János. Hozzátéve, hogy a másik féknek csak nem is működött a vonatom, tehát egy újabb szerencsétlen adalékot tegyünk hozzá. És valósággal ketté vágta a 22 kocsiból álló szerelvény a 18 kocsiból állót. És ennek lett a következménye a 72 halott, méghozzá a 72 halott úgy, hogy ezen a kis gráci vonaton, ahol főleg egyszerű emberek, polgárok, parasztok, katonák utaztak, itt 70 halottal kell számolnunk, és összesen ketten haltak meg a bécsi vonaton, hiszen a valósága ugye belerobbant a másikba, ezért mondom, hogy ne egy klasszikus ütközést képzeljünk el. Ez a két halott is megér külön említés mindenképp, hiszen az egyikük a Ludovika növendéke volt, az egyik kocsin Ludovikás tanuló fiúk utaztak, és ő vesztette az életét, a másik viszont egy kiemelkedő személyiség, ami persze nem azt jelenti, hogy egy nem kiemelkedő személyiség halála nem ugyanakkor a tragédia, hiszen az emberi életet nem így mérjük, az emberi sorsokat, de mindenképp megérdemel egy említés, hogy Tallóti Lajosról beszélünk, erről a pallérozott tudású zseniális figuráról, aki úgy volt pénzügyi osztályvezető, és ebben az időben a megszállt Szerbia katonai kormányzója, hogy közben pedig történész volt alapvetően. Nem lesz a magyar tudom, a történelmi társadalmat elnöke. És ő, aki egy szalonkocsiban utazott, úgy vesztette az életét, az ütközés következtében egy fűtőcső leszakadt, és ez a cső egész egyszerűen átfúrta a fejét.
Oh.
A kocsin út, tehát ezen a bécsi vonaton utazó két halott közül így aztán ő volt az egyik. Most az ő halála az különösen erős megrendülést okozott, úgymond felső társadalmi körökben, mert Tallóci Lajos egy rendkívül népszerű, rendkívül életre való, nagyon vidám ember volt, amellett rendkívül komoly szakember, és Bécsben is rendkívüli tisztelet és szeretet övezte. És ennek is volt egy tragikus üzenete Ferenc József halála után, tehát az, hogy Ferenc József abszolút híve volt. Tehát, ahogy akkoriban mondták, elment szeretett császára után. Most természetesen ezt a ütközés ott helyben hajnali félekor rettenetes nehéz volt kezelni. Hát jellemző módon megérkezett nem sokkal később egy vonat, ami katonákat szállított, ők is azonnal a mentésbe fogtak, de az orosz hadifoglyok, akiket a közelben őriztek, ők is azonnal a szerencsétlenül járt emberek segítségére siettek, és hát azért senki nem szólt rá, biztos szökni akarnak, meg se kísérelték természetesen. Tehát itt a humánum felülírt minden egyebet. És a tudósításokból pedig az derül ki, hogy ezt az iszonyatos traumát, ezt még fokozta az, hogy képzeljük el, hogy a holtestek milyen állapotban voltak. Uh-huh. Ahogy ugye szedték ki őket, a talócilost is napokkal később szedték ki egyébként a roncsok közül, tehát ugye ez nem ment egy nap alatt természetesen. És érkeztek a hozzátartozók, és a újságírók megrendülve írják, ahogy a összeroncsolódott testek között keresik a hozzátartozóikat, a megérkező édesapák, édesanyák, mennyasszonyok, feleségek, és hát azokat a pillanatokat is, amikor valaki felismerni véli az elvesztett hozzátartozóját. Hozzátartozik még ehhez a történethez, hogy természetesen komoly vizsgálatok indultak, végül is kiderült, hogy egyrészt szerencsétlenségek sorozata, emberi mulasztások sorozata vezetett ehhez az egész dologhoz, de az is, hogy szerepet játszott abban, hogy nagyon-nagyon régen történt meg a szerelvények, a vasúti sínek és minden egyébnek a korszerűsítése. De volt egy olyan porosz mérnök, aki annyit mondott, hogy ebben az állapotában a vasút az tulajdonképpen nem is vasút, hanem így fogalmazott, hogy guillotine. Aha. Még csak időkérdése volt, hogy mikor fog bekövetkezni ilyesmi. És itt rögtön fölismerült az, hogy hát nagyon sok mindent meg kéne reformálni, csak hát ugye a tragédia az, még ezen felül, hogy 1916 végén vagyunk, 1916 decemberének az elején, és hogyha ezt meggondoljuk, akkor bizony Magyarország nem volt abban a helyzetben, hogy pont a vasútfejlesztéssel foglalkozzon igazából. De minden esetre ez a mai napig a legsúlyosabb magyar vasúti szerencsétlenség, reméljük soha, de soha nem lesz súlyosabb, tehát ne is legyen, és Herceghalmon bizony őrzik ennek az emlékét, hiszen rengeteg halottat csak ott tudtak eltemetni, főleg a szegényebbek közül való több mint 20 ember ott aludta az örök álmát, emléktábla is hirdeti azt, hogy mi történt itt, és hát remélem, hogy Herceghalom neve azért nem után ezért fog bevésődni a magyar történelembe, itt azért jelezném, hogy ez a birtok Herceghalom, csak hogy mondjak valami mást, és az ördögnagyosnak nevezett Sándor Móric egykori birtoka volt, tehát a 19. században még erről volt nevezetes, és hát az is egy sajátos dolog, hogy pár évvel ezelőtt, meg nem mondanám pontosan melyik évben, de pár évvel ezelőtt majdnem történt még egy súlyos baleset Herceghalomnál, de végül is ott sikerült ezt elkerülni.
Igen.
Úgyhogy Herceghalom ilyen értelemben a 103 évvel ezelőtti eseményekről szomorú mementója a magyar történelemnek.
Én közben azt találtam, ugye, hogy amikor 100 éves volt ez a katasztrófa 2016-ban, akkor az iho.hu, ami hát ugye kimondottan foglalkozik többek között vasúti témákkal is, írt egy egész jó összefoglaló cikket róla, és ott azt írták, ugye, hogy a túlterhelt és túlzsúfolt esti gyorsvonatot Bécsben ketté osztották, ahogy te is mondtad. A balesetet okozó halálvonat indult elsőként tetemes késéssel, ám Komáromban hazai Samu honvédelmi miniszter kocsijának kisorozása miatt a másik vonat megelőzte. Tehát amikor kisorozták, akkor megelőzte, és akkor így történt az, amit te is mondtál. Nagyon érdekes történet, hogy milyen döntések és milyen érdekes lépések vezetnek egy katasztrófához, meg hát ugye...
Ha csak egy momentum nem úgy történik, ugye ebben tényleg a szerencsétlenségek és rossz döntések láncolatában, akkor valószínűleg ez a baleset nem következik be, de hát sajnálatos módon a történelem az nem videójáték, hogy újra lehet indulni, és ez bizony így történt, úgyhogy utólag, mert meg nem történt, nem lehet tenni, hát azt lehet mondani, hogy legalább őrizzük az áldozatok emlékét, és tisztelegünk előttük.
És akkor még egy érdekességet találtam itt, hogy az áldozatok emlékére 72 gesztenyefát ültettek az állomás mögötti részen.
Mai napig megvannak.
Aha, nagyon érdekes, és ezt a területet ma is gesztenyésnek nevezik.
Így van, ez a Gesztenye-liget, ez ma is létezik, és emlékeztet arra, ami történt, nem állítom, hogy mind a 70 valahány fa megvan, de valóban, tehát ha valaki Herceghalomnál jár, akkor ezt láthatja, és hát azt gondolom, hogy a főhajtás, az ilyenkor a Gesztenye-fák láttam, az jár.
Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalót is, legyen továbbra is szép napod, és jó munkát neked.
Nektek is minden jót kívánok, és hát aztán folytassuk majd valami nyugodtan szinten.
Rendben.
Így advent idején.
Meg lesz.
Minden jót kívánok.
Szervusz. Katona Csaba történésszel beszélgettünk, ugye a bécsi gyors és a gráci személy katasztrófájáról Herceghalomnál.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.